Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégem Prémamoly Prabhu, polgári nevén Német Péter, aki a sok egyéb szolgálata mellett a Lál kiadónak a vezetője is. Hát Krisnagölgyben ülünk egyébként, kint a csodálatos tavaszi természet, zöldje, friss színekkel szólja be ezt az irodát, és most próbálunk egy kicsit beszélgetni erről a Lál kiadóról. Kedves Prabhu, mi ez a Lál kiadó valójában?
Az elnevezés az Krisnához kapcsolódik, az ő gyerekkori formáját idézi fel. Lál azt jelenti, hogy kisfiú. És Krisnának nagyon-nagyon édes gyermekkori keftelései vannak, amiket ugye 5000 évvel ezelőtt bemutatott, és mivel a kiadónknak a célja a Krisna tudatos kultúrának és az ahhoz kapcsolódó történeteknek az átadása, akkor ezért választottuk ezt a nevet.
Értem. Még azt is elmondanám a hallgatóknak, hogy a Lál kiadványokon a Lál kiadó emblémája az egy ilyen mosolygó kő. Ez kicsit magyarázzuk meg ezt is, hogy hát ha már a hallgatók találkoztak ezzel az emblémával, tehát hogy ez a kő, ez kicsoda, micsoda?
Krisnának van egy formája, hogy megjelenik ugye különböző módokon, a templomi oltárokon márvány formába, és aztán megnyilvánul ő egy szent hegy formájába, a Góvarda hegy formájába, és annak az egyik darabja, az, amelyik itt Krisna völgy oltárán is látható, és őróla mintáztuk ezt az emblémát.
Értem, mindeset nagyon vidám, szép kis embléma, hiszen mosolyog, és látszik rajta ez a gyermeki kedvesség, és ugyanakkor mégiscsak ez egy komoly könyvkiadó. Mikor alakult ez a kiadó?
Ez Krisna völgyel nagyjából egy időben, ugye 96-ban volt beavatva a templom, és az utána egy-két évvel indult el. Ezek a kiadványok hát kapcsolódnak az egyházunk vezetőjének, Sivaram Swaminak az írásaihoz, de van nagyon sok angolból fordított anyag, ami Krisna tudattal kapcsolatos, illetve vannak saját magyar szerzőink által írt könyvek, és hát ezekből a területekből válogatunk.
Értem. És mik azok a főbb könyvek, amiket eddig ugye a Lál kiadó kiadott?
Hát felsorolni igazából nagyon hosszú lista lenne, ezért csak talózgatnánk egy-két ismertebbet, vagy népszerűbbet. Az első, amit említenék, az biztos sok hallgató számára is ismerősen cseng, ez a Mahábhárata, ami Indiának az egyik ősi eposza, ugye ez egy 5000 évvel ezelőtti mű. Krisnának a megjelenésekor az ő társai is, örök társai is alászállnak a földre, és az öt pándavának, Pandu Maharaj öt fiának a történetét mutatja be. És igazából a történetek mind rávilágítanak arra, hogy hogyan tudunk ebbe a világba elkölcsös, vallásos módon élni és felemelkedni. Úgy, hogy életünk végén vissza tudjunk menni az örök otthonunkba, a lelki világba. És ezek a történetek, ahogy a pándavák életét nyomon kísérik és bemutatják, akkor ezek mindannyiunk számára adnak egy vonalvezetőt, hogy tudjuk mi is az életünket ebbe a világba úgy vezetni, hogy minél inkább az erkölcsnek a kikövezett útján haladjunk, és a tetteink felemeljenek bennünket, megtisztítsák a tudatunkat. Ugye lehet látni, hogy a mai világban nagyon nehéz a legtöbb embernek egyáltalán csak megítélnie, hogy mi jó és mi nem jó. És ezek az írások történeteken keresztül nagyon olvasmányosan, de segítenek bennünket arra, hogy egy erkölcsösebb, tisztább életmódot, vagy életvezetést biztosítsanak számunkra.
És azt hiszem, hogy még olvasmánynak, tehát kvázi regényes olvasmánynak sem utolsó.
Hát rengeteg izgalmas részlet van benne, a különböző harcoktól, kalandoktól, szerelmeken át, tehát egy igazi olvasmányos regény, aminek nagyon-nagyon sok erkölcsi tanítása is van.
Ugyebár a Mahábhárata egy része a Bhagavad Gita is, ami nekünk az egyik legfontosabb szent könyvünk, és ami ugye leírja nagyon tömör formában, hogy Krisna hogy rendezte be ezt a világot, és hogyan kell benne élnünk, hogy hát boldogok legyünk, és elérjük az élet célját. Így van?
Igen, a Mahábhárata 100 000 verse az igazából egy keret. Egy keret ahhoz az eszenciájához, ahhoz a lényegi tanításához, amit a Bhagavad Gita 700 verse jelent. Ez a 700 vers, ez az Úr Krisnának a személyes utasításai az egyik Pándova felé, Arjuna felé, és a legizgalmasabb, legfeszültebb pillanatban, a csata előtti pillanatban hangzik el.
És ez a Kurukshetrai csata,
Kurukshetrai csata előtti pillanatokban mondja el az Úr, és ez igazából az egész Mahábháratának a lényege.
Igen. Hát ugye a hallgató kedvéért csak annyit megemlítenék, hogy ugye ez egy testvérháborúnak a kulminálása, ez a Kurukshetrai csata, amikor is hát mondjuk ilyen kicsit hollywoodiasan fogalmazva a jó fiúk és a rossz fiúknak az ütközete, tehát ugye az a csapat, aki nem hajlandó a jogos trónörökösöknek átadni a trónt, hanem sőt még olyannyira önző és zsarnok, hogy még 5 falut sem hajlandó az 5 fiúnak adni, pedig az ugye az ő vallásos kötelességeik, mint ksatria, tehát uralkodó beteljesítéséhez ez minimálisan szükséges lenne, és ugye számtalan közvetítési kísérlet után jut ide a dolog, hogy megvívják ezt a csatát, ugye? És akkor végül is Krisna hol van ebben a történetben? Melyik párton áll?
Hát, Krisna ugye ő Arjunának az oldalán úgy vesz részt a harcban, hogy nem harcol. Tehát a szekérhajtójaként egy független szerepet tölt be, de hát azért ugye a legfelsőbb úr, ő a baktáinak, a híveinek a védelmezője, és több esetben olyan elrendezéseket tesz, amik nyilvánvalóan védelmezik Arjunát, illetve segítik a csata pozitív kimenetelét.
Értem, értem. Hát, és a lánkiadó ez milyen formában jelentette ezt meg? Tehát ilyen
a Mahábhárata
fordításban, vagy átköltésben?
Az eredeti műnek egy tömörített, epikus fordítása, angol nyelvű fordítás alapján készült el a magyar nyelvű változat.
Értem, tehát akkor ez nem versben van, hanem valaki ezeket a verseket egy ilyen modern ember számára esetleg könnyebben fogyasztható formára átírta,
igen,
és ilyen regényes formába átírta. Igen, hogy hívják a szerzőt?
Krishna Dharma Das, aki szintén Krishna hívő, és nagyon kiváló író is egyben.
Igen. Jó, hát akkor ez volt a Mahabharat, és akkor milyen címek vannak még a portfólióban?
Hát mindenképp fontos megemlítenünk a másik nagy híres indiai eposzt, a Rámájanát, ami egy még régebbi történetnek, Ráma hercegnek az életét, az ő kalandjait dolgozza fel. Ez a hagyomány szerint ez több mint egy millió évvel ezelőtti időszakra tekint vissza.
Tehát egy másik kor ciklusban, mint amiben most élünk.
Igen.
Igen. És mi a tanulság ennek a Rámájannak? Miről szól valójában?
A Ráma herceg története szintén az erkölcsi, vallásos tanításairól híres. Ugye ő Krisnának az a megnyilvánulása, vagy inkarnációja, aki az erkölcsi értékrendnek a megtestesülése. Ő mindenfajta nehézséget hajlandó felvállalni, még egy hosszú számüzetést is, csak arra, hogy az erkölcs az meg legyen védelmezve. És nagyon különleges a műnek ez a tanítása, hogy kicsi gyerekektől a legidősebbekig mindenki nagy élvezettel tudja hallgatni ezeket a történeteket. Nagyon izgalmasak is, ahogy főleg a számüzetés évei alatt milyen kalandokba, különböző démonokkal való harcokba keverednek, és hogy győzi le Rámacsandra az ő testvérével, Laksmanával együtt ezeket a támadókat. Végül, ugye, hogy sikerül Szitádévit, akit időközben elrabol egy gonosztevő, Rávana nevű gonosztevő az ő társaságából visszaszerezni egy hatalmas nagy többnapos csata során, amit az Úr Rámacsandra a majmok és medvékből verbúvált hadseregével visz véghez. És hát ezek az eposzok, vagy ezek a történetek nagyon-nagyon népszerűek mind a mai napig Indiában, és ezeknek különböző feldolgozásai vannak. Mi ezekből magyarul választottunk egy epikus összefoglalást, amit szintén Krishna Dharma Das állított össze, azt fordítottuk le magyarra. Ez egy 1000 oldalnál is vastagabb mű. A másik, ami egy verses formátumban készült el, az gyermekek számára íródott, képekkel illusztrált formája a Rámájanának.
Az eredeti Rámájana, amit ugye Valmiki írt, az milyen formában van?
Az szintén verses forma.
Tehát szanszkritül, ugye?
Igen.
Tehát szanszkrit versek, és akkor ebből a Krishna Dharma Prabhu csinált angol prózát, ugye?
Igen.
És akkor ezt az angolt lefordítottuk
magyarra,
és kiadtátok így.
És a magyar fordításból készült igazából a verses változat, és nagyon-nagyon szép rímekbe szedve, majd egy kis rész nem sokára hallható is lesz.
Jó, hát akkor hallgassuk meg ezt a kis részt most a műsorunkban, kis színesítővel.
Nyolcadik fejezet. Bánat és düh. Kausalyá szent tűz előtt ült, orcája imától átszellemült. Ébren maradott egész estére, lelke színét öltötte testére. Fehéret, mit hegycsúcsok húznak, ha felettük bárányfelhők úsznak. Tökéletesen szép arcvonása, égi istennő szakasztott mása. Finom, édes hangjának csengése, millió csengő csilingelése. Bent szíve tisztasága ragyogott, körötte szent tűz lángja lobogott. Ráma a királynő lábaihoz borult. Ó, Ajodhja ígéretes hőse! Áldjon meg családunk összes őse! Fiam, pár percet töltsél el velem, pár finom falatot költsél el velem. Ráma tisztelettel visszautasította. Aranyászanára én nem ülök, anyám, az erdőbe készülök. Elpártolt már a szerencse tőlem, mától száműzet lett belőlem. Atyám vágyára vadonba vonulok, búcsúim után tüstént indulok. Hogy gondolnék arany ászanára és fényűző gazdag lakomára? Gyümölcs s gyökér lesz ételem, 14 évig ez lesz életem. Durva hánys szőnyegre fogok ülni, míg Bharata trónra fog kerülni. Mint villám, szomorú fűszfába, mint erdőtűz, erőtlen fűszálba, csapott belé a reménytelenség, ilyet megélni, embertelenség. Újabb szívet látni, megszakadni, hazugság hálóba fennakadni. Világ, próbálj sírva nem fakadni, s kesergés mocsárba nem ragadni. Reménnyel kell a holnapot nézni, nem lehet folyton rettegve élni. Mint ájult lepke lótusz szirmában, piheget anyja rám a karjában. Ó, erkölcs, míg lobogód lengetik, hősei gyászos dalukat zengik. Jó anyját így látni fiának fájt, szívébe száz szálka mélyen vájt. Kausalyá szenvedő arccal nézett Rámára. Ó, fül, szívemnek halálos mérget hozol, s ezzel mérhetetlen gyászt okozol. Világ gyökér nélkül hogy élhetne? Gyümölcs nap nélkül hogy érhetne? Tehén borja nélkül hogy létezne, s nélküle a borja nem éhezne? Fia, tested testemből etettem, én szívedet szívemmel szerettem. Úgy vártam azt, hogy megjelenj végre, ahogy madár vágyik az égre, ahogy meddőföld óhajt virágot, vagy mint vak kíván látni világot. Ó, ég! Ha Rámámtól elszakítasz, feneketlen bútengerbe taszítasz. Szemem ezer könyvforrásra fakad, ám szívem vasból van, hogy meg nem szakad. Uramat elvakítja szeszélye, kedvence iránti túlzott kéje. Én mindig mellőzve lettem, csupán keserű könnyeimet nyeltem. Határozottan így szólt fiához. Nem engedlek dzsungelbe menni, legfőbb anyádat boldoggá tenni. Ha engemet magányossá teszel, halálom okozója te leszel. Ráma aggódva nézte zokogó anyját. Mögötte gyötrődve állt testvére, kinek erdőtűzként forrott a vére.
E jogtalanságot nem hagyhatjuk! Királyságunk oda nem adhatjuk! Ó, atyánk! Hová tetted az eszed? Kígyót kedvéért életünk veszed? Hogy haragudhattál meg Rámára, ki példakép mindenki számára? Hasztalan, sőt bűnös fejjebb való, ki nem tudja, mi a helyén való. Őt nyugodtan tömlözve vethetjük, sőt, kardunkkal meg is ölhetjük. Fogadom, hogy a trón Rámáé lesz, ajkam erre mostan szent esküt tesz.
hússaljá remegve zokogta. Fiam, öcsét helyesen mondotta, apádat kígyója megrontotta. Egyetlenem, hogyha magamra hagysz, akkor azzal Jamarácsnak adsz. Ráma megpróbálta megnyugtatni szeretteit. Bátyám, szíved dühöt ne érleljen, örökké a vallás vezéreljen. Tekervényes a sorsnak ösvénye, néha húz, néha emel örvénye. Ami ma sötét, holnap fényes lesz, ami ma keserű, holnap édes lesz. Öröm, gyalázat, bánat és móka, e földön egyaránt csalóka. Lelkünknek csupán ruhája testünk, mámorunknak csapdájába estünk. Jól tudjátok, e világ mulandó, s benne minden ember halandó. Mint gallyakat terel folyó árja, úgy lesz egyiktek a másiknak párja. Ne fogódzatok hát szalmaszába, átmeneti tünékeny világba. Bár erősen köt szeretett szála, a becsület előbbre van nála. Istennek tetszőn éljetek, próbatételtől sose féljetek. Ki az erkölcsösség kedvében jár, arra majdan örök boldogság vár. Isten vágyát apánk testesíti meg, mint festő álmát ecset festi meg. Atyám tettét az erény diktálta, ám szívében kínok kínját állta. Bár majd belehalt szíve terhébe, beleegyezett az Úr tervébe. Skájkéj, ki most rossznak látszik, csupán kegyetlen szerepet játszik. Gonosz szavakat kapott szájába, zavarodottság vegyült bájába. Fogadjátok el hát végzetem, mély erdőbe kell élnem életem.
Ezután a szép versészet után folytatjuk a Góranga adását. Ez itt az indiai védikus civilizáció műsora. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Prémamoly Prabhu, polgári nevén Németh Péter, aki a LAL kiadónak a vezetője. És most éppen a kiadónak az egyik művéről, a Rámajánról beszélgetünk. Gondolom, hogy különösen a gyerekek körében nagyon népszerű ez a Rámaján, mert hát milyen izgalmas egy gyerek számára, hogy egy király, majmokból és medvékből toboroz hadserege, de hát ha minden igazat voltak még ott egyéb állatok is, mókusok, stb. Egerek, igaz? Voltak mindenféle állat beállt, hogy segítsen az Úr Rámacsandrának, nem? Nem így van?
Igen. Amikor építették Lankára a kőhidat, akkor mindenkire szükség volt. És akkor mindenki a saját ereje vagy mértéke szerint segített építeni. Ugye, hogy lehet kövekből ugye hidat építeni? Az óceán fölött. Hát gondolnám mindenki, hogy hát a hidak kőből vannak, és akkor nem érintik ugye csak bizonyos pilléreik a vizet, de ez egy másik módon épült ez a kőhíd. Az Úr Rámacsandrának a nevét ráírták, és onnantól fogva ezek a kövek így lebegtek az óceánnak a vizén.
Igen, az Úr Rámacsandra megállapodott az óceán istenségével, igaz? Hogy ha a neve rajta van, akkor nem fog elsüllyedni, igaz?
És akkor ezen a különleges lebegő kőhidon keltek át Lanka-szigetére, ahol megütköztek Rávana démonnak a seregeivel. Egyébként egy nagyon érdekes felfedezés, régészeti felfedezés, hogy megtalálták ezt a kőhidat
Hát még a térképen is látszik.
Igen.
Hát ilyen kis szigeteknek a sorozata.
De nem csak szigetek, hanem műhold felvételek alapján bizonyított, hogy Lanka szigete felé egy mesterséges kőhalom nyugszik, most már az óceán alján.
Aha.
De
mivel az óceán vízszintje azóta megemelkedett, vagy lekopott róla az Úr Rámacsandra neve.
Így van.
Lemosta a víz, és akkor megelsült.
Így van.
Igen. Ha, nagyon jó. Hát ez
a kőhíd igazából mind a mai napig megtalálható, ennek a nyomai. És a csata pedig hát egy igazán izgalmas leírás, szintén arról, hogy hogyan győzedelmeskedik az igazság, a jó. És ha már ebbe a csatába, ugye az Úr Rámacsandra hadseregében lévő majmok, medvék közül is nagyon sokan elpusztultak. A végén egy varázslat segítségével a majom hadsereg újra életre kell.
Aha, értem. Hát nagyon izgalmas. Hát ez is azt mutatja egyébként, hogy ezek a régi mesék, mítoszok, ezekben sokkal több valóságtartalom van, mint amit a modern nyugati ember a saját érzékelésére alapozott tudásával el tud fogadni.
Sajnos sokan úgy tekintenek ezekre a történetekre, mint valamilyen elképzelt sztorik, de ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy ha bár versekbe van szedve, vagy néha át van írva egy epikus formába, de ezek a történetek, ezek még hogyha időnként különleges, nem hétköznapi helyzeteket írnak, lemutatnak be, ezek valós tényeken alapulnak. És ezért utaltam erre a kőhidra is, hogy ezek nem csak az elmének a szüleményei, hanem ezek
megtalálhatók a valóságban, ma is megtalálhatók. Igen, ez így van. Hát ez a nyugati szkepszis, ez egy viszonylag új keletű dolog, alig pár száz éves. Régen az emberek kicsit több hittel fordultak az
és a hit a hit az nem egyfajta hiszékenységet jelent, hanem egy lelki tudást.
Igen.
Egy biztos alapokon nyugvó lelki tudást.
Igen. Jó. Hát akkor...
Lépjünk tovább.
Igen. Tehát akkor van ez a versbe foglalt magyar fordítás, és ez milyen formában érhető el, ha valaki erre kíváncsi?
Hát ennek van egy nyomtatott és egy hangos könyv változata. A nyomtatottról egy pár szóban már az előbb említést tettem. A hangos könyv változat pedig a versesnek egy elektronikus feldolgozása.
Ki az, aki felmondta?
Karácsony Tamás, ő a Kaposvári Színháznak egykori kiváló színművésze, aki Krisna tudatú hívő volt, és ővele sikerült ezt nagyon-nagyon csodálatos, mély érzelmeket felvonultató és nagyon vidám módon, másik részeket bemutató módon földolgozni, zenei aláfestéssel, igazából egy csodálatos élmény.
És miért beszélsz múlt időben?
Hát ő néhány évvel ezelőtt elhagyta ezt a világot.
Biztos ilyen szolgálatot tett, akkor biztos nagyon jó helyre került, ezt az hiszem köztünk nincs erről kétség.
Igen.
Nos, akkor menjünk tovább. Milyen könyvekről érdemes még beszélni?
Említést tettem, hogy a lelkiadó kiadványai között szerepel egyházunk vezető lelkészének, Sivaram Szváminak az írásai, és két nagy művét említeném meg. Az egyik egy sorozat, aminek a címe Krisna Vrindávanában. Ugye Vrindávana az a hely, ahol Krisna megjelent 5000 évvel ezelőtt. Ez eredetileg Indiában található, és nagyon gyönyörű kefteléseket ír le az úrnak gyerekkori és későbbi időszakából. Ennek a Krisna Vrindávanban sorozatnak eddig 5 kötete jelent meg, és hát angol, magyar, orosz nyelvre lefordítva.
Tehát akkor a Lánkiadó nem csak magyarul publikál?
Igen, vannak angol. Hát,
tehát eredetileg angol címeket is.
Sivaránd Szváminak a műveit, ugye ő azokat angolul írja, és akkor magyarra, illetve oroszra fordítottuk le idáig ezeket. A nagyon komoly elismertséget jelentenek ezek a könyvek, amik nem csak filozófiailag, hanem irodalmilag is hihetetlen emelkedett stílusú művek, és hát ezeket a könyveit Sivaráma Maharádzsnak azok, akik képesek ezt megítélni, egykori kiváló Vaisnava Szent Rupa Goszváminak az írásaihoz közelinek tekintik.
Azért gondolom, hogy ezt a jelzőt nem osztogatják nagyon sűrűn.
Nagyon-nagyon
magas,
kiemelkedő megítéléssel bírnak ezek a könyvek.
Miből áll ez a sorozat? Talán soroljuk fel a címeket.
Az első kötet az egy filozófiai bevezető, ami a tiszta odaadó szolgálat, az Isten iránti odaadásnak a különböző lépcsőfokait, és a lelki gyakorlóknak a különböző jellemzőit, a lelki gyakorlataiknak a mélységét, szintjeit elemzi nagyon-nagyon tudományos részletességgel. A többi kötet pedig már Krisnának a kefteléseibe vezet be. A következő a Fuvola Dala címet viseli, ami egyik híres szentírásunk, a Srimad Bhagavatamból vett versrészleteknek a kibontása. Ez a 10. ének néhány versét veszi egy-egy fejezet alapjául, és azt részletezi, bontja ki, és egy nagyon változatos, színes módon mutatja be az úrnak a kefteléseit. A következő kötet, aminek a magyar címe az, hogy nem tudom visszafizetni nektek. Ez az Úr és az ő társai közti szeretetteljes kapcsolatban, hogy hogyan függ az Úr is az ő híveinek a szeretetén, és ők hogy függnek az övén. És hogy hogyan válnak egymás adósaivá, és hogy próbálják ezt a lelki adósságot az odaadásuk révén újra és újra viszonozni. Ez egy szintén nagyon magasztos mű. A következő kötet az a Találkozások Krisnával, amely pedig arról számol be, hogy ha bár az Úr Krisna a gyerekkori keftelései után elhagyja szülőhelyét Vrindávanán, de hogy tér vissza újra és újra, hogyan teljesíti be az ígéretét, hogy nem hagyja el az ő híveit. A legutóbbi, ami pedig tavaly jelent meg angolul, az még annak a magyar fordítása még folyamatban van, az pedig Krisnának az ő anyukájával, Yasoda mamával való nagyon különleges szülői-gyermeki kapcsolatát dolgozza fel.
Ez egy gyönyörű, nagyon költői sorozat az egész. És milyen könyvek vannak még Sivaráma Szvámitól?
Hát több könyvét tudnám említeni, de ami egy nagyon kiemelkedő, és lehet nyugodtan mondani, hogy az ő életműve, magnum opusza, ami Krisna völgy szent helyeinek a dicsőségét mutatja be. Ennek a szanszkrit neve ez a Nava, Vraja Mahima, és ennek a mérete is, és a könyvnek a megjelenése is, és a tartalma is olyan csodálatos, ugye a térképkönyvvel együtt ez 9 kötetnyi mű, ami sok ezer oldal, ugye egy-egy kötet is ilyen 6-800 oldal körüli, és a megjelenése aranyjal díszített lapok, és kemény kötés, és aranyjal díszített borítók, és akkor nem
nagyon tudok, komoly hagyomatok vannak, most egy kicsit itt
részletesen beszélni, gyönyörű illusztrációk, és akkor a tartalma, a történetei, azok még mind e fölé emelkednek.
Hát igen, tulajdonképpen manapság nem nagyon csinálnak ilyen külsejű könyveket sem. Tehát ennek a könyvnek a külső megjelenése is méltó a tartalmához, de utoljára ilyen kivitelű könyveket kb. 100 éve vagy még régebben készítettek. Hát az már tényleg már 100 éve is a 20. század volt. Inkább azt mondom, hogy a 19. század végén csináltak utoljára ilyen könyveket, amelyek aranyozott kötéstábla, alnyomat, aranyozott gerincek, minden, tehát teljesen luxus kivitelű. De hát a tartalma is ez egy abszolút első osztályi dolog, és ezért ehhez egy megfelelő forma kell.
Egy nagyon csodálatos leírás Krisna völgynek több mint 600 olyan szent helyét mutatja be, minden egyes helyszínhez több történettel szolgálva, amik bemutatják az eredeti Vrindávannak, Krisna megjelenési helyének az itteni Krisna völgyi vetületét, másolatát. És ebbe a műve egy részletes zarándoklatnak a fonala van végigvezetve, ahol a szerző végigjárja ezeket a szent helyeket, és mindegyiket részletesen bemutatja.
Csodálatos. Ugye van ez, mint említetted, a térképkönyvet, ugye azzal rá lehet vetíteni lényegében a földrajzi megjelenésre ezeket a helyeket.
Igen, és hogyha valaki eljön Krisna völgybe, akkor ezekből a szent helyekből most már több, egyre látványosabban ki is letépítve, ugye lehet látni gyönyörű szép ilyen indiai stílusú vörös pavilonokat, dombokat, tavakat, egyre több olyan részlete megnyilvánul ezeknek a helyeknek, amikről a mű ír, beszámol, és számunkra is fizikailag láthatóvá van téve. Tehát magyarán, amikor valaki Krisna völgybe ellátogat, akkor nem csak egy önfenntartó falu közösséget tud meglátogatni, nem csak a szentét, hanem igazából egy hatalmas, nagy kincses bányája van ezeknek a szent helyeknek, amik lehetővé teszik azt, hogy mi léptennyomon tudjunk emlékezni Krisnára. És az ő kefteléseink keresztül meg tudjuk tisztítani a tudatunkat. Így az ide látogató vendégek is részesedhetnek ebbe a kiváló áldásban.
Hát nagyon szép, nagyon szép. Ez a Nava Vraja Mahima, tehát a Krisna völgyi szent helyek dicsősége, ez a kötet, ez a könyv, ez most ugye angolul jelent meg először.
Igen.
És mikor lesz ez kapható magyarul?
Hát magyarul az első 4 kötet és a térképkönyv már elérhető, és a fordításon jelenleg is dolgoznak a munkatársaink, illetve angolul már e-book formában is elérhető.
Hát sajnos az illusztrációk nélkül. Én megvettem egy kötetet az e-bookból, és egy kis csalódást jelentett, hogy ezek a csodálatos, ugye több száz eredeti rajz készült ehhez a könyvhöz. Teljesen olyan, mint egy ilyen 19. századi könyv, amikor még a nyomdatechnika az nem volt olyan fejlett, hogy a fényképek rendesen nézzenek ki. Akkor ugye ilyen acélmetszeteket csináltak az olcsó könyvekhez, a drágábbakhoz részmetszeteket, és egy egész művészeti ág nőtt ki ebből a könyvészetből, és ez a könyv is ezt a hagyományt követi, azzal, hogy ugye ez a több száz eredeti illusztráció díszíti a könyvet, ami sajnos az e-könyvben nincs benne. Ezt most lehet, hogy ezzel most rontom az e-könyv eladási lehetőséget, de ez az igazság.
Te szóval.
Nekem nagyon hiányzik ezek a gyönyörű rajzok, ami egyébként szintén nagyon érdekes, hogy a művészeket, úgy tudom, hogy teljes részletességen instruálta a Sivaram Swami, tehát nem így a saját elképzelésük alapján dolgoztak, hanem nagyon pontos előírások alapján, tehát ezek a képek teljesen hűen követik a mondani valót. Egy egészen ritka, a 21. században hallatlan mű ez, nyugodtan kimerhetjük mondani.
Igen.
Tehát akkor ez magyarul is meg fog szépen jelenni.
Igen, és ez a könyvsorozat, azon túl, hogy Sivaram Maharajnak a életművének a legkiemelkedőbb darabja, ezt ő úgy fogalmazza meg, hogy ez Krisna völgy lelki alkotmánya. Tehát, hogy azok a későbbi Krisna hívők, akik fogják vezetni Krisna völgyet, fognak itt élni Krisna völgybe, ez jelenti azt a lelki mércét, ahova igazából mindannyiunknak fel kell idővel fejlődni.
Ez gyönyörű tényleg. Még hozzátenni, én csak az angolt olvasom, ugye abban egy egész különleges formája van a szövegnek, ugye ilyen háromsoros stancákban van írva. Ez a magyar fordításban is megjelenik?
Igen, teljesen követi.
Le a kalappal a fordító előtt, mert azért ez nem könnyű.
Igen, ugye tudva levő, hogy jelentős különbség van mondjuk a magyar és az angol szövegeknek a terjedelmi méretei között, és ez a fordítóknak az ügyességét dicséri.
Igen. Jó, akkor ezután a csodálatos könyv után most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a többivel. Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare 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 Rama Hare Rama Thank you. Kis pihenő után ismét folytatjuk az adást, Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk változatlanul Prémamoly Prabhu, azaz polgári nevém Németh Péter, aki sok egyéb szolgálata mellett a LAL egyházi kiadónak is a vezetője. Nos, nagyon sok érdekeset hallottunk az eddig megjelent főkönyvekről, bár tudjuk, említetted, hogy hát tucatszám vannak kisebb könyvek, amelyek korábban megjelentek. De mik a tervek? Hogyan folytatódik ez a munka?
Jelenleg éppen nyomdai előkészítés alatt van az egyik könyvünk, ami a Krisna-völgyi Henna Fesztiválra fog megjelenni. Ennek az a címe, hogy a csodálatos henna, ami bemutatja ennek a nagyon áldásos növénynek a különleges gyógyító hatásait, hogyan díszítik ezzel a testet, és sok-sok a hajfestést, nagyon sok részletét földolgozza. A Henna Fesztiválon már elérhető lesz, akiket érdekel. Aztán vannak a terveink között szintén olyan könyvek, amik valószínűleg nagyobb népszerűségre számíthatnak.
Mielőtt ezekről beszélsz, egy pillanatra térjünk vissza erre a hennára. Én nem tudom, én azt hittem, hogy a henna az csak egy ilyen festék, amivel a hölgyek gyönyörűen kirajzolják, feldíszítik a testüket, meg hogy hajfestik, de egy gyógyhatása
ez,
is van.
Ez igazából egy gyógynövény, ami sok ezer év óta ismert Egyiptomtól Indiáig, és mostan a népszerűsége az már a nyugati világba, Európába, Amerikába is egyre inkább terjed, aminek van a többféle hatása. Uh-huh. Ugye használják, és elég ismert arra, hogy díszítsék a testet, de nem csak, hogy díszíti például a kezet, a lábat, a test különböző testrészeit, hanem hűti is.
Aha.
Aztán gombaölő hatása, akkor sejtösszehúzó hatása miatt különböző betegségek ellen is nagyon-nagyon kiváló, és szintén több ezer éves leletek őrzik azt, hogy hajra, vagy más használati tárgyakra is használták, mint festő anyag. De nagyon áldásos hatásai vannak, és ez a könyv nagyon szép képanyaggal bemutatja ennek. Aha. A...
Tehát akkor nem csak a dekorációs részéről ír ez a könyv. Na hát azt én is meg fog menni. Megmondom őszintén, nem gondoltam arra, hogy ez a női kozmetikai könyv engem érdekelni fog, de akkor ez több mint egy.
Igen. Tehát lehet, hogy a feleségednek fog egy szép ajándék.
Hát az érdekes lenne, igen, igen. Jó. Na és milyen könyvek vannak még így a előkészület alatt?
Igen, valószínűleg a jövő év be fog tudni megjelenni a Hitopadésa nevezésű könyvünk, ami az erkölcsi tanításaink keresztül igazából az életvezetés, a helyes életvezetésről szól. Ez egy 500 évvel ezelőtti mű, aminek a szerzője Narayan Pandit, és állatmesékbe fogalmazza meg, hogy hogyan érdemes élnünk, hogyan tudunk barátokra szert tenni, hogyan tudunk békét kötni, hogyan tudunk konfliktus helyzeteket megoldani, és nagyon-nagyon ősi erkölcsi tanítások és tapasztalatok vannak benne egy nagyon vidám és könnyen fogyasztható formában.
Srila Prabhupada, az a lelki tanítómester, aki nyugatra elhozta a Krisna tudatot, több leckében is említi ezt a mesét, ami arról szól, hogy egy egér a bölcsöz segítségét fordul, mert hogy állandóan üldözi a macska, és akkor a bölcs átváltoztatja macskává, akkor megint jön panaszra, hogy a kutya mennyire bántja, hogy nincs nyugta a kutyától, akkor lesz belőle a kutya, stb. És akkor a végén eljut oda, hogy egy olyan testformát kap, ez az eredetileg egér, hogy a tigrisét, aminek már nincsen ellensége, és akkor meg ez a tigris elkezdi méregetni a bölcset, hogy majd ez lesz a vacsorája. És akkor a bölcs megkérdezi, meg akarsz enni a tigris bólint. Erre azt mondja neki, puna muszika baba, legyél ismét egér. Ez is ebben a könyvben van, vagy ez egy
igen,
másik történet?
Ebben
hát ez egy nagyon tanulságos történet, ugye a hálátlanságról, ami az egyik legrusnyább tulajdonság, amit ismerek. Tehát ez valamelyik számos. Ez egy nagyon, én is remélem, hogy meg fogom tudni majd venni, hogyha megjelenik. Igen. Borzasztó tanulságos dolgok ezek.
És ugye tudjuk, hogy az állatmesséknek az ilyen tanító történetei nem csak a védikus kultúrába, hanem a görög kultúrába, Ezopuszon keresztül, vagy akár modernebb feldolgozása, ugye La Fontaine mesén keresztül az európai kultúrkörben is megtalálhatóak. És van néhány történet, ami kimutatható, hogy visszavezethető az eredeti védikus hagyományokra, de természetesen nagyon sok történet, ami pedig független ezektől, és az erkölcsi tanításaink keresztül nagyon hasznos, jó tanácsokkal szolgáltak az évszázadok folyamán.
Mm-hmm. És valami modernebb dolog, vagy a modern történelemből, vagy a Krisna tudat történetéből?
Közben látom a mosolyt az arcodon, hiszen te is tudod, hogy dolgozunk, hiszen közösen dolgozunk veled együtt azon a kiadványon, ami pedig igen a Szovjetuniónak a szocialista időszakából merít egy elég
drámai
időszakot. Ugye abban az időben a Krisna hívőket Szovjetunióban üldözték, és leírja egy néhány Krisna hívőnek a meghurcoltatásait, a bebörtönzését, a kínzásait, azt, hogy ők hogyan őrizték meg ilyen szörnyű körülmények között az ő hitüket, hogyan nem tárták fel az ő hittársaiknak az adatait, még a kínzások, súlyos kínzások megpróbáltatásai ellenére sem, és aztán az egyiküknek a börtönben való testelhagyását, ami egy nagyon egyértelműleg krisna-tudatos és nagyon fejlett lelki szinten történt meg.
A hallgató kedvére lefordítom ezt magyarra, tehát mártír halált halt a börtönben ez a Krisna hívő. Ugye hát a mi hitünk szerint ugye, mi soha nem halunk meg, mert örök lélek vagyunk, de a testünk az bizony meghal. Tehát így mondjuk, hogy elhagyjuk a testünket. Csak próbáltam ezt a formulát így érthetőbbé tenni azok számára, akik most találkoznak esetleg először.
És ebben a könyvben nagyon sok fénykép, korabeli dokumentum mutatja be ezt a történetet, és egy nagyon megható, megrázó, de egyben felemelő történet is, ami a sózott kenyér címet viseli.
Igen, itt talán magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy ez a címadás onnan jön, hogy ugye a Krisna hívők vegetáriánusok, tehát mi nem fogyasztunk semmiféle megölt állatból származó anyagot, még mint segédanyagot sem, mint zselatin, vagy ilyesmi, az ilyen ételeket nem esszük meg. Ugyanakkor a börtönben, annak ellenére, hogy a Szovjetunióban krónikus húshiány volt mindig, de a börtönben nem adtak vegetáriánus ételt a raboknak. Az egyetlen vegetáriánus étel volt az a kenyér, ami szintén nem volt egy túlzottan jó minőségű valami, és ahhoz, hogy egyáltalán megbírják enni, jól meg kellett sózni. Tehát ez a címe ennek a kötetnek, hogy sózott kenyér, és innen ez a háttere. Hát nagy várakozással várjuk ezt a kötetet is, és reméljük minél előbb sikerül lefordítanom, hogy aztán ki lehessen adni, és remélem, hogy a hallgatóknak is sikerült egy kicsit bemutatni a lálkiadót a maga nagyon sajátos portfóliójával, és nagyon szépen köszönöm most Prémamoly Prabhunak, Németh Péternek ezt az interjút, és remélem, hogy a kedves hallgatók még találkoznak a lálkiadó könyveivel. Köszönöm szépen a figyelmet, Góranga!
Góranga!